A szerelem nem egyszerű. Csodálatos szárnyalás vagy mérhetetlen szenvedés. Kölcsönösség, netán plátói vágyódás. Ugye ismerős? Bárkit, bármikor utolér. Kortól, nemtől függetlenül. Most minden a szerelemről szól, hisz Valentin nap van. Továbbá házasság hetét is ünnepeljük. Az Anyanet podcastjában köszönt benneteket Papp Cecília, illetve beszélgető társam
Bozóki Judit.
Van vendégünk is, a téma szakértője, Papp Anita párkapcsolati tanácsadó. Szia, Anita!
Szia, Anita!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Valentin nap van, a legenda szerint Valentin, aki tisztségét tekintve pap vagy püspök lehetett, második Claudius római császár uralkodása alatt élt. A császár úgy akarta légióját növelni, hogy birodalmában betiltotta a házasságkötést, mert szerinte a nőtlen katonák szívesebben mennek csatába és lelkesebben harcolnak. Valentin titokban eskedte össze a szerelmes párokat. Ezzel kivívta maga ellen a császár haragját, aki börtönbe vettette. Valentin megpróbálta börtönből szerelmének üzeneteket küldeni, megteremtve ezzel a Valentin napi kártyák ősét. A Valentin napi kártyaküldésnek külföldön nagy hagyománya van.
Ti szeretitek a Valentin napot? Cili?
Én, hogyha szeretném is, a férjem nem, tehát nálunk sajnos nincs nagy hagyománya ennek az ünnepnek, bár hozzáteszem, hogy én sem voltam korábban sem túlságosan lelkes ezért az ünnepért.
Nem olyan régóta ünnepeljük, és a hagyomány körülbelül mikorra mehet vissza? 15-20 évre, vagy annál kicsit régebb óta van már?
Pont a napokban beszélgettem erről egy kollégámmal, hogy szerinte 15 éve. Én azért arra emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, akkor nem is szerelmes üzeneteket küldtünk egymásnak, hanem barátoknak küldtünk üzeneteket. Versenyeztünk is, hogy ki kap több üzenetet, kinek van több barátja.
Igen, mert talán az is van, nem csak a szerelmesek ünnepe, hanem a szeretet ünnepe is. Én mondjuk szoktam Valentin napra a gyerekeimnek is csokoládékat venni. Na, és te, Anita?
Én szeretem a Valentin napot, és nem is feltétlenül azért, hogy velem mi történik, vagy velünk mi történik, de nem szeretem, amit a kereskedelem ráaggatott. Tehát nem szeretem ezeket az undi-csömcsi dolgokat, de magát, azt, hogy teremtsünk egy ünnepet, azt igen. Elég sok pürke hétköznap van, most miért ne?
De épp akkor nem kell, hogy kinevezzünk egy napot, nem? Tehát lehet, hogyha mi most azt mondjuk, hogy április 14-e péntek, akkor az is lehet, hogy a szeretetről szól, akkor is kaphatom a kávét ágyba. Igen. Vagy jó, hogyha kijelölünk egy napot?
Igen. Én azt gondolom, hogy igen, azon a napon arra van irányítva jelen. És ugye erre rárepül a média, rárepül a kereskedelem és minden. Gondolkozz el azon, hogy neked is van teendőd. Hogy neked is van valaki az életedben, akire ma szeretettel kell gondolnod, szeretettel kellene gondolnod. Tetszére a rózsaszín macit, a rózsaszín lufit, a mit tudom én mit, a gondolataidba, az érzelmeidbe fordulj felé. Ezek a napok arról szólnak, hogy ráirányítsák a figyelmet erre. Mert kevés figyelmet kap. Túl sok a szürke hétköznap, túl sok a hajtás, túl sok a meló, túl sok a bármi más, és igenis kellenek ezek a napok, amikor minden arról szól, és hát, ha akkor bárkinek is eszébe jut. Kellenek ezek a napok, hiába köpködnek. Én azt gondolom, kellenek, és ezért. Nem azért, hogy a férfiak zsebéből még több pénz legyen kihúzva, hanem ezért. Tehát örökíthetjük ezeket a szokásainkat, gyerekek ezt tanulják el tőlünk, ezt fogják továbbadni, hogy megadják a módját. Tök mindegy, hogy ez a világ már ezt cikinek tartja, vagy nem tartja cikinek, most éppen mi a trendi, nem érdekes. Tehát itt a komolysággal, itt az értékekkel foglalkozunk valójában, hogy az életünkbe az összetartozás az egy hatalmas érték. És igen, megéri ezeket a napokat.
A hazai statisztikák szerint a házas pároknak több, mint a fele elválik. Mit tapasztalsz, hogy túl korán adjuk fel, nem tudunk eléggé küzdeni?
Igazániból egy rapid világba élünk, és most nem ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy javítsuk meg, alakítsunk rajta, hanem sokkal inkább ahhoz szoktatott minket hozzá ez a jelen világ, hogy dobjuk ki, és vegyünk egy másikat. Egyrészt. Másrészt ezt se süthetném rá mindenkire, tehát általánosságba beszélni nem szeretnék, nem így szeretnék, hanem inkább azt mondanám, hogy túl sok teher nehezedik az emberekre, túl nagy a megfelelni vágyás, és kevés energia marad arra, hogy otthon a kapcsolatainkkal foglalkozzunk, hogy egyáltalán egymásra figyelni tudjunk, hogy egymással igazán törődni tudjunk, és ezért romlanak meg a kapcsolatok, és ezért van az, hogy sűrűbben váltanak az emberek.
Te azt megfigyelted, mondjuk, hogy akik hozzád fordulnak, ők hány év együttélés után teszik ezt, és milyen élethelyzetben jönnek ki leginkább a problémák, és melyek azok a problémák?
Hát 3-5 év az, amikor kezdenek jelentkezni komolyabban a problémák. Tehát nem mondom, hogy korábban nem, és hogy a régen megfigyelt 7 év, az ma már nem igaz, de ez a 3-5 év az, amikor talán elszáll az a rózsaszín köd, és a maga valójában már nem biztos, hogy ugyanolyannak látja egyik fél a másikat, mint az elején. Tehát igazán ezt a 3-5 évet mondom, illetve a klasszik. Tehát amikor a gyerekek felnőnek, és mondjuk mind a két fél, de főleg a nők nem érzik szerepükbe magukat, nem tudnak egy más szerepbe áthelyeződni, az az, ami még vízválasztó.
Mik azok a kis apró dolgok, amiket akár minden nap megtehetünk a kapcsolatunkért, és talán fel sem tűnik, hogyha mondjuk így most rászoktatjuk magunkat, hogy mostantól akkor tényleg tudatosan figyelek erre, hogy teszek valamit.
Ez a jó szó szerintem a figyelem, nem? Az első,
pontosan,
hogy figyeljünk.
Pont ezt szerettem volna mondani, hogy a legtöbb, amit megtehetsz, az, hogy figyelsz a másikra, és a következő lépést már tudni fogod, mert figyeltél. Tehát, hogy mit tehetsz, figyelj rá. Ezt nem is észrevétlenül vezeted be, mert abban a pillanatban észre fogja venni a másik, hogyha te nagyobb figyelemmel fordulsz felé, és ez egy nagyon hálás dolog lesz, mert együtt lenni, teljesen együtt tudtok lenni, ha figyelemmel vagytok. Tehát nem csak testbe vagytok, ott is az egyik ezt a gombot nyomkodja, a másik meg azt, hanem testbe és lélekbe együtt bármi kicsi időt is, de azt figyelemmel együtt tölteni.
Tehát akkor itt az idő is nagyon fontos tényező?
Hogyne, igen. De nem olyan értelemben, hogy most kétszer annyi ideje kell, hogy legyen, mert csak az lehet a jó. Nem, nem feltétlenül. Viszont az az idő, amit az ember a másikkal tölt, az aktívan figyelmes idő legyen, az értékes idő legyen.
Tehát minőségi, tartalmas idő, hogy igen, tulajdonképpen olyanokat csináljunk együtt, amit együtt szeretünk csinálni. Ha az legyen, csak mondok valamit, palacsintasütés, vagy csak egy jó filmnek a megnézése, vagy csak egyszerűen egymáshoz bújva délután aludjunk, ezek mind-mind olyan dolgok, ami erősíti a kapcsolatot, hogy a másikkal jó ezt megtenni.
Igen, az együttes élmények érzelmi töbletet adnak. És ez teljesen biztos, és erre nagyon nagy szükség van. Tehát nem fontos mekkora nagy dolgokra gondolni, kicsi dolgokra, hétköznapi dolgokra, könnyen elérhető, könnyen véghez vihető dolgokra, csak az tényleg együtt legyen.
Hogyha elkezdünk jobban figyelni a férjünkre, a párunkra, tulajdonképpen észre fogja venni, és óhatatlanul ő is ezt fogja visszaadni nekünk. Mert ugye, ahogy adunk, úgy kapunk is, mert ugye alapvetően ez ilyen egyensúlyi dolog, én úgy gondolom.
Igen, itt működnie kellene a tükröződésnek. Tehát pontosan, ahogy mondod, ha többet figyelünk, az fel fog tűnni, hogy többet figyelünk, aztán lehetnek ebből vicces dolgok is, hogy miért is figyel az ember a másikra annyira. De igazándiból észrevétlenül nem marad a nagyobb figyelem, és hát bízhatunk benne, hogy a másik veszi alapot.
Hogy lehet az, hogy elérjük azt, hogy lendület megmaradjon, vagy újra visszajöjjön? Vannak ilyen lehetőségek?
Valószínűleg mindannyian jól tudjuk, hogy mi az, amiben annak idején a párunk beleszeretett bennünk. Tehát mik azok a tulajdonságaink, amik az ő számára a legvonzóbbak voltak? Hát talán, hogyha ezeket a tulajdonságainkat produkáljuk, ha újra produkáljuk, akkor van arra esély, hogy felismeri ezt bennünk, hogy ja, tényleg, ő az, igen, csak hát eltelt egy kis idő, egy kicsit változott, egy kicsit, mint hogyha megfeledkeztünk volna erről, de tényleg ő az. Talán ennyi, hogy azokat a tulajdonságainkat kellene újra elővenni és felerősíteni, ami vonzóvá tett minket a párunknak a szemébe. És nem az adásderékre gondolok, bocsi, meg a kockahas, hanem azokra az emberi tulajdonságokra. Nem szabad elfelejteni pajkosnak lenni például. Valószínűleg ez a cinkosság, a játékosság, ez ugye a szokványos dolgokból kibillenti a párt, ez erősítheti a köteléket.
Visszamegyünk oda, hogy ugye először is nőből anyává válunk. Ez is egy hatalmas váltás. Ez az első olyan fordulópont, ami kicsit megrendítheti a kapcsolatot, hisz ez akár össze is vághat a 3-5 évvel, amit te említettél.
Ez is meg lehet, hogy már az első gyerek születése, de gyakrabb, hogy a második gyerek születése után lehet ezt észrevenni, mert addigra köti le teljesen a nőnek a figyelmét a gyereknevelés. Az egyik kicsi, a másik pici, és az 5 évbe akár ez is beleférhet, hogy már a második gyerek is megvan, kevesebb figyelem jut a férfira, és ekkor romlanak vagy gyengülnek meg a kapcsolatok. Tehát az a kötelék, hogy egy teljes erővel két ember egymáshoz kötődik, aztán majd az egyik ember jobban elkezd kötődni egy gyerekhez, meg még egy gyerekhez is. A nőnek gyökeresen változik meg az élete attól, hogy gyerekei születnek. A férfinek is hatalmas változás, de ő ugye tudja folytatni a megszokott életmenetét, tehát ő munkába jár, tehát ő emberekkel találkozik, nem szűkül be a világa úgy, mint egy nőnek. A nő pedig ilyenkor ugye kizárólag a férfitől, a párjától kaphatja meg azt a figyelmet, amit a férfi megkaphat a munkájától, az elismerést megkaphatja a munkatársaitól, a főnökétől. Na most ilyenkor a nőnek, amikor a gyerekeivel tölti az idejét, akkor ezt a férfitől kell, hogy megkapja, mert mástól nem igazán tudja megkapni. És erre nem biztos, hogy minden férfi fel van készülve, meg az osztott figyelemre sincsenek felkészülve.
Nem tudom, hogy tudod-e, hogy Gary Chapman küldött néhány idézetet, vagy néhány jó tanácsot a magyaroknak a házasság hetével kapcsolatban. Ezeket próbáljuk meg szakértői szemmel is értelmezni. Az egyik az, hogy ha hajlandóak vagyunk bocsánatot kérni és a múltbeli kudarcokért egymásnak megbocsátani, szebbé tehetjük a közös jövőnket. Megtanulhatjuk egymás szeretett nyelvét beszélni, ami nagyban gazdagítja a házasságunkat, tehát így fogalmazott Gary Chapman.
A megbocsátás az az egymás elfogadása ebbe az esetben, én úgy gondolom. Mert ugye azok nem bűnök, amit a másik elkövetett, jó, oké, tehát normál esetben nem bűnökről van szó, amiket megbocsátani kell. Olyan dolgokról, olyan tettekről, ami nekünk mondjuk nem tetszett annyira, amit nem vártunk. Tehát ez nem megbocsátás valami nagyon rossz tettér, hanem inkább elfogadás. A szeretett nyelv az pedig arra való, hogy kötelék legyen közöttünk, hogy ezt a köteléket jól fönn tudjuk tartani, hogy jól tudjuk a másikkal érzékeltetni, ami bennünk van. A közös szeretett nyelv megismerése, fölvétele, a másikra való figyelem, megint csak visszajön a figyelem, mint kulcs. Így lehet ezt végrehajtani. Figyelsz a másikra, és kimutatod azt, hogy ő neki mekkora jelentősége van a te életedben. Nem megbocsátunk, hanem elfogadjuk a másik másságát. Ami akkor megy, hogyha elfogadtuk saját magunkat is.
Egy nagyon sarkalatos dolgot fogok kérdezni, példával fogom illusztrálni. Jellemzően, vagy legalábbis nagyon sok helyen ugye a férfiak úgy veszik le az okniukat, hogy összecsomósodva, vagy nem is tudom, hogy szokták levenni. És azt fogalmazott meg bennem, hogy ez nekem milyen bosszantó, amikor ezt én mosás előtt kifordítom meg minden egyéb, és mondjuk nem szoktam szólni érte, csak annyit szoktam tenni, hogy megtennéd azt, hogy legközelebb nem így veszed le az oknidat. Tehát igazából csak megkérem, ezt a persze ugyanúgy marad az egész. Helyes hozzáállás, vagy nem igazából így kéne tennem most?
Figyelj, van a mérleg másik serpenyőjébe épp elég?
Folytassuk még egy Gary Chapman idézettel. Minden egyes nap teszünk, vagy mondunk valamit, ami vagy jobbá, vagy rosszabbá teszi a házasságunkat.
Úgy tudsz egy embernek minden nap mondani valamit, és az vagy jó lesz, vagy rossz lesz, hogy amit mondasz, az vajon kiről szól? Rólad, róla, vagy rólatok?
Ó, de szép
tehát
volt ez.
Elvárást fogalmazol meg vele szembe, akkor minden nap rosszat mondasz. Úgy történhet ez meg, hogy jót vagy rosszat mondasz, hogy kiről szól az, amit mondasz.
Ami nekem nagyon-nagyon nagy ajándék volt részedről, mégpedig az, hogy írtál egy könyvet, és ugyanek a könyvnek megélni a címe, és engem kértél föl arra, hogy a könyvbemutatódon veled erről a könyvről beszélgettünk, ami számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, illetve nagyon-nagyon nagy élmény. Nem ismertük egymást személyesen, mi ott találkoztunk először személyesen. És ugye előtte, hát sajnos a posta jó voltából nem kaptam meg a könyvet, így ezáltal online formában forgattam először, és én azt gondoltam, hogy oké, elkezdem olvasni, végül is nem egy olyan túl hosszú ez a könyv, milyen jó lesz nekem, ezt végül is egy este alatt végig fogom forgatni. Hát ez nem így történt, mert hogy nem is tudom, hogy ott akkor úgy fogalmaztunk meg, hogy az érzelmek 50 árnyalata, és amikor beszéltünk erről a könyvről, én azt mondtam neked, hogy igazából ez a könyv számomra egy olyan volt, hogy egy utazás a belső társammal, ami persze én vagyok, csak az a belső részem, és hogy ott a könyvbemutató alkalmából is ugye mondtam, hogy a 20 éveseknek kötelező lenne azért elolvasni, hogy tanuljanak belőle, akik kicsit idősebbek azoknak azért, mert hogy tudják, hogy jó úton haladnak, akik meg annyi idősek, mint én, nekik meg egy tapasztalat, egy visszaigazolás, hogy igen, ez már velük megtörtént, és értik, amíg oda le van írva. Nincsen tartalomjegyzék a könyvben alapvetően, legalábbis nem olyan klasszikus formában, mint ahogy más könyvekben, viszont ugye ott beszéltük, hogy mindig a könyv ott nyílik ki, ahol ki kell, hogy nyíljon, ami neked éppen szükségeltetik. Akkor meséljünk arról egy picit, hogy hogy is született ez a könyv.
Ez a könyv az én saját utamon készült, saját krízisemből való kifelé úton készült, amikor én is szerettem volna mindent megérteni. És miközben én igyekeztem megérteni az élet dolgait, ezeket az alapvető érzelmeket, hogy ezek mögött az érzelmek mögött milyen mozgató rugók vannak, hogyan alakul az emberi viselkedésnek a dinamikája. Hát nem egy nagy felfedezés, de rájöttem rajtam kívül sok ezeren lehetnek még ebbe a cipőbe. Én akkor úgy gondoltam, hogy ebből készítek egy gyűjteményt ebből az írásból, és én ezt az írás gyűjteményt kiadatom, ahogy mondtad, megélni címmel került kiadásra, mert nem csak élni, hanem megélni kell az életet, meg nem túlélni, hanem megélni. Szóval ez sokkal több és sokkal tartalmasabb dolog. Ezután, a könyv után én írtam egy használati utasítást is a könyvhöz, ahol leírom, hogy hát ez nem egy nagy tálba leves, amit így egyszerre be kell verni, és én azt gondolom, hogy aki megpróbálja egyszerre beverni, annak jól meg is üli a gyomrát, meg ezek az ízek nagyon keveredni fognak, szóval valószínűleg nem lesz túl jó hatása. Viszont ez a könyv úgymond ott fog kinyílni, ahol olyasmi van leírva, ami téged éppen érint. Magyarán kezd azzal, ami hívogat. Tehát ebben a könyvben 50 érzelem, érzés van rövid gondolkodtató írásokban megfogalmazva. Nem tudományosan, de nem tudománytalanul. Úgyhogy ez egy könnyednek nem mondható, de könnyen emészthető, ha az ember így csinálja.
Ugye pont azt mondtam neked, hogy az íróasztalomon van, és időnként előveszem, kinyílik, és azt mondtam, hogy ezt én már olvastam, de tegnap, mintha más mondat lett volna fontos, mint ma, és holnap, hogyha újra előveszem, lehet, hogy ugyanabból az írásból teljesen más mondat lesz, ami fontos és megragad. És hogyha már itt tartunk, ugye, hogy ez a te életedről szól, ugye ez egy nagyon nagy személyiség fejlődésen is keresztül visz tulajdonképpen minket ez az olvasmány, vagy ez a kis könyvecske, mert olyan tényleg mélyreható gondolatok vannak benne, amit az ember nagyon magáévá tud tenni. Nem biztos, hogy mindenki meg tudja magába ezt fogalmazni, viszont mindenki átérzi és átéli, és innentől kezdve lesz neki létjogosultsága.
Ez a könyv is, és minden írás is úgy nyeri el az értelmét, ahogyan benned hatni képes. Tehát ahogyan te magadba hagyod hatni.
A Valentin napi adásunk ezzel véget ért. Köszönöm beszélgető partnereimnek is, Bozóki Juditnak, illetve Papanitának, hogy itt voltatok velünk. Mindenkinek szép napot kívánok, és teljen szeretetben, szerelemben.